114, 115, 116.
117 perc. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a harmadik kor egyeteme néven futó előadás és szeminárium sorozat a vírushelyzet ellenére is folytatódik ebben a fél évben is, csak online térben. Ennek keretében az egyik előadás érdekes és különösen aktuális témával foglalkozott. Lakner Szilvia egyetemi adjunktus szemináriumának címében felteszi a kérdést: világok harca, a generációs különbségek ereje az együttműködésben. Szeretettel köszöntöm a vonalban Lakner Szilvia egyetemi adjunktus. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon felkeltette az érdeklődésemet a generációs különbségek ereje. Erről a fogalomról beszéljünk egy picit először. Ezek szakadékok, ezek a különbségek, vagy áthidalhatók?
Alapvetően, amikor a generációs téma bárhol szóba kerül, akkor mindig így különbségekről beszélünk, meg arról, hogy mennyi szakadék van az egyes generációk között, meg hogy ez mennyire áthidalhatatlannak tűnik, egyre inkább áthidalhatatlannak tűnik. Én azt gondolom, hogy azt így leszögezhetjük, hogy generációs különbségek vannak, voltak és lesznek a jövőben, viszont azt, hogy mennyire szakadékként, vagy mennyire gondoljuk úgy, hogy ezek a generációk akár hidat is képviselhetnek egymás között, ez szerintem hozzáállás kérdése. Van a generációknak egy olyan alapvető sajátossága, hogy más korból más minőségeket élünk meg. Minden generáció az sajátosságai, hasonlóságai mellett alapvetően nagyon divers és sokszínű, és ezért tulajdonképpen az is egy picit hibás működésünk így a hétköznapokban, amikor így ráhúzzuk ezt a generációs leplet így mindenkire, aki abban a korszakban, időszakban nevelkedett, szocializálódott, de hát nyilván egy adott generáción belül is nagyon sokféle módon működünk. Pont ebből a diversségből, meg sokszínűségből azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy egy feladat ahhoz, hogy ne szakadékként éljük meg ezeket a generációkat, hogy megértsük, hogy működnek ezek a generációk, milyen élettapasztalatok, szocializációs háttér, életélmény, életesemény az, ami ennek a generációnak a hátterében áll, ami meghatározza nyilván a működésüket, és akkor ez segíteni tud az elfogadásban. Van egy általános gyakorlat ezzel kapcsolatban, hogy azért leginkább sztereotípizálunk, és ez azért kifejezetten káros, és növeli a szakadékokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amire figyelni kell, hisz van akár a munkaerőpiacon is egy nagy kihívás ennek a generációs történetnek, hogy ma a munkahelyeken 4 generáció dolgozik együtt, és ezért nagyon fontos abból az irányból közelíteni, hogy megismerjük a sajátos jegyeit. Ez a pandémiás időszakban különösen egy nagyon fontos dolog, és hogyha ezt a fajta pozitív hozzáállást, tehát azt nézzük meg, hogy milyen erő rejlik ezekben a különbözőségekben, akkor azt gondolom, hogy sokkal inkább létre tud jönni ez az áthidalható dolog a szakadék helyett.
Az idő felgyorsulása miatt nyilvánvalóbbá válik ez a nagy különbözőség, és van egy másik tényező, hogy a látszat szerint a generációk közötti tanulás ma már olyan értelemben egyirányú, az infokommunikációs ügyek miatt, hogy a fiataloktól irányul az idősebbek irányába. Ez egyértelműen csak is így van.
Ez az egyik irány. Tehát azt gondolom, hogy ami történt most, amikor a digitális generáció megszületett, ugye ez az Y és a Z generációnak a megjelenését jelenti, nekik van egy nagyon erős kollektív tapasztalása a digitális térről, a hálózatiságról. És nyilván ez létrehozott egyébként a szakmán belül egy fogalmat is, amit úgy hívnak, hogy fordított szocializáció, ami arról szól, hogy ez a generáció olyan tudás birtokában van, amivel az idősebb generáció nem rendelkezik, és ezt a tudást próbálja átadni az idősebb generációnak. Tehát nyilván ez az irány így az infokommunikációs dolgok miatt egyértelmű. Korábban a fiatalok egyértelműen kiszolgáltatottjai voltak az idősebbeknek, hisz náluk volt a tudás monopóliuma. Ma ugye ez sok tekintetben, ha nem is teljesen, de nyilván valamennyire megfordult. Én ahogy ezt látom, hogy az a jó irány, hogyha van egy egészséges egyensúly abban, hogy mindkét irányba történjen ez a tanulás, hogy legyen egy jó egymásra utaltság a fiatalabb és az idősebb generáció között, hiszen mindegyik generáció rendelkezik olyan kincsel, olyan tudásbázissal, ami a másik generáció számára nagyon hasznos lehet. A fiatalabbak ezzel a bizonyos digitális tudással, az idősebbek pedig azzal az élettapasztalattal, bölcsességgel, szakmaisággal, amit nyilván a fiatal generáció meg most igyekszik megszerezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta kétirányúság, ez ami szerintem a leghatékonyabb a generációk között.
Ebbe az együttműködésbe egy kicsit már utaltunk is rá, de pontosabban ki mit hoz?
Az alapja szerintem minden típusú együttműködésnek az az, hogy legyen bennünk másik fél irányába egyfajta tisztelet és egyfajta megértési igény. Hogyha ez megvan, akkor azt gondolom, hogy létre tud jönni egyfajta együttműködés, és minden generációnak, ahogy az előbb is mondtam, megvannak azok a kincsei, amit ebbe az együttműködésbe be tud vinni. Hogyha így végigmegyünk röviden a generációkon, a veterán generáció, amit be tud vinni egy együttműködésbe, az a fajta identitása, tudata, hogy a családi közösség az egy nagyon-nagyon fontos elem. Nagyon erős a veterán generációban a tiszteletadás, a tekintélyadás. Egy nagyon fegyelmezett generációról beszélünk. Azt gondolom, hogy ez nagyon erősen jelen van, és ezt a működést nagyon szépen tudják vinni a többi generációval való együttműködésbe.
A veterán generáció a pályája végén, vagy már esetleg nyugdíjas korban dolgozó?
Inkább már nyugdíjasok, tehát ez a 70-es korosztály az, aki ebbe a generációba tartozik.
De még összetalálkozhatnak a munkaerőpiacon.
Így van. Nyilván sokszor például családi vállalkozásokban az alapítók veterán generációból vannak, és azok például jelen vannak még a mai napig is, és ott működnek ezekben akár a családi vállalkozásokban. Tehát ezt a fajta tudást többet tudják vinni az együttműködésbe. A baby boom generáció az, aki ugye ez az 50-es, 60-as korosztály, tehát akik most nagy tapasztalással rendelkeznek a munkavilágában, és adott esetben mondjuk nyugdíj előtt állnak. Ők ugye leginkább, amit be tudnak vinni, az a generációs működésükből jön, a tisztesség, az emberség, egy nagyon erős figyelem másokra, és még egy fontos elem, ez az individualizmusnak a megélése, az önálló tér adása például a fiatalabbak számára. Az X generáció, akik ugye ez a 40-es, 50-es korosztály, ők egy ilyen nagyon terhelhető korosztály, tehát nagyon sokat tudnak dolgozni, nagyon terhelhetőek. Például ebben a pandémiás időszakban ők azok, akik nagyon sok fronton helytállnak, viszont általában nagyon pozitív a hozzáállásuk a változáshoz, és egy ilyen nagyon jó megoldásorientáltságot tudnak bevinni a működésbe. Az Y és az Z generáció leginkább ezt a közösségi szerveződést, tehát hogy tudnak közösségekben, csapatokban dolgozni, és a digitális térben való nagyon magabiztos mozgást, ezt tudják kínálni egy ilyen együttműködési térben.
Tehát azt mondjuk, hogy ebből erő lesz, akkor, hogyha megtalálják egymáshoz a hangot. Vannak erre tanácsok?
Ahogy ebből erő lehet, én abban hiszek, hogy kapcsolódással, és a kapcsolódásnak a minőségével. Érdemes megismerni a másik generációt, megérteni azt, hogy azok a különbözőségek, amik a generációk között vannak, annak mi van a hátterében, kellő türelemmel, kellő toleranciával viszonyulni a másikhoz, és hogyha ilyen nagyon egyszerű képletet kéne adnom arra, hogy mondjuk hogyan tudunk erőt kovácsolni a generációs különbségekből, akkor azt mondanám, hogy így ennek a képletnek a három eleme, hogy legyünk nyitottak, legyünk elfogadóak, és legyünk kellően rugalmasak. Én abban hiszek, hogy csak összefogással lehet hatékonyan szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek most jelen helyzetben is nagyon erősen érnek bennünket egyéni csoport és társadalmi szinten is, és egyébként is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon változékony, nagyon bonyolult, nagyon komplex világban élünk, és a generációkban rejlő erő ezzel a kollektív szolidaritással, kollektív összefogással létre tud jönni.
A négy generáció, akikről beszéltünk, a legidősebb tagjai, ha nem is személyesen, de elbeszélésekből közvetlen értesüléseik vannak nehéz élethelyzetekről, akár kisgyerekként megélték, akár közvetlenül a szüleiktől hallották. A legutolsó generáció, vagy talán még a következő is, már születésétől fogva úgy növekedett, hogy extrém, nagyon nehéz helyzetekkel nem találkozott. Tehát úgy érzem, és nem tudom, hogy jól érzem ezt, hogy a két legfiatalabb generáció most óriási kihívás előtt áll.
Ez így van, és a generáció kutatók gondolkodnak is, illetve beszélnek is egy úgynevezett V-generációról, amit teljesen ez a pandémiás helyzet hozott létre, ez az úgynevezett vírus generáció. Egy van, ahol úgy jelenik meg, hogy K-generáció, hogy koronavírus generáció. Mm. Hogy ez a generáció állítólag, tehát a szakemberek szerint ez egy születőben lévő generáció, aminek a hátterében éppen a jelen világon globális történése áll. Tehát, hogy kifejezetten ez a COVID járvány az, ami egyrészt egy globális jelenség, és ugye az ő élményközösségük, ami ugye az egyik szempont a generációk létrejötténél, az pont az, hogy egy olyan világban nőnek föl, ahol a bezárkózás, a korlátozás, a távolságtartás az, ami megjelenik, és ha ezt összekötjük mondjuk a fiatal Z generációval, vagy az alfával, akik ugye most az általános és középiskolás, illetve az egyetemek első éveiben, tehát a tanuló időiket élik, akkor ugye ők ahogy szocializálódtak, hogy van egy nagyfokú függetlenség, szabadság, határtalanság, lehetőségek tárháza, és akkor a jelen élet az ellentét rakja oda. Ez egy nagyon nagy kihívás nekik, nagyon sok félelem van bennük. Egyébként amellett, hogy ők nem éltek meg nagy tragédiákat, ettől még egy nagyon bizonytalan világban szocializálódtak, tehát a bizonytalanság egy nagyon erős közösségi élménye ennek a generációnak, és ezt ez a jelen időszak ez még nagy mértékben felerősíti. Tehát igen, kihívás van. Nyilván mindegyik generációnak, de ez a generáció, aki jelenleg most alakítja ki a felnőttkori értékrendjét, hát arra nagyon erősen hatással lesz az, ami most zajlik körülöttünk.
És az ő életükben ez az időszak elképzelhetetlenül hosszú. Egy év, mert már lassan ott tartunk, az egy fiatal gyerek életében egy örökké valóság, egy egész tanév.
Hát így van, és ugye azt is mondják a generációs kutatók, hogy fiatal korban a külső tapasztalatok nagyon-nagyon mély nyomot hagynak bennünk. És nyilván az, hogy ez hogy fog hatni ennek a generációnak a felnőtt működésére, az még a jövő. Ez valószínűleg egy 10 év múlva lesz majd realitás, amikor lehet újra gondolni azt, hogy igen, az a hatás, ami az itt és mostban érte őket, annak milyen következménye lett az ő felnőtt életükre.
Remélem, hogy az is megszületik, hogy az említett négy generáció ilyen értelemben is erősíti egymást. Lehetséges, hogy valamiféle párbeszéd ebben a szorult helyzetben ilyen értelemben is létrejöhet. Reménykedhetünk ebben?
Én azt is mondanám optimista módon, hogy szerintem ez létrejött. Tehát ebben a jelen helyzetben én azt gondolom, hogy miután megéltünk egy nagyon kollektív traumát itt a márciusi helyzetben. Aztán nyilván ez létrehozott egy csomó generációs feszültséget, ezt azt gondolom abszolút lehetett érzékelni, hogy akkor most ki a hibás, a fiatalok, az idősek. Tehát volt ennek egy ilyen nagyon erős befeszülése, ami nyilván egy szorongásos helyzetben ez a bűnbakkeresés, ez egy ilyen, mondhatnám azt, hogy egy természetes jelensége a működésünknek. És én amit azért látok, és talán ezt mindenki érzékeli, hogy azért van egy ilyen generációs szolidaritás most. Van egy közösségi szerveződés, van egy olyan generáción átívelő összetartás, ami ebben a jelen helyzetben is azért megjelenik, és egyre erősebben jelenik meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy képességünk van rá, most a kényszer ezt hozta, és ha ezt jó értékként őrizzük, akkor azt gondolom, hogy ebből mindannyian nyerhetünk a jövőben.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, minden jót kívánok, viszonthallásra!
Én is nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra!